fejelmetek és békesség Istentől, a mi Atyától és az ő Szent Fiától, Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük meg Isten tiszteletünket a 123-as énekkel. 123-as ének így kezdődik. Vinni taníts, Uram, kérni taníts, gyermeki hittel, ó, kérni taníts, indíts fel szívemet, gúzduljon fel, neked gyűjteni lelkeket, kérni taníts. 123-as énekkel kezdjük meg Isten tiszteletünket. A repülő polyal belül tapos sokasága, és hamar és hirtelen a seregek urától látogattatik meg mennydörgéssel, fölindulással, nagy dúgással, forgószéllel, viharral és emésztő bűvilánggal. Mint éjjeli álomlátás, olyan lett minden pogányoknak sokassága, akik hadakoznak Áriel ellen, akik hadakoznak ellene és vára ellen, és őt megszorítják. És lesz, mint amikor álmodik az éhező, és innen etik, és minden fölserken üres a hasa, és még mikor álmodik a szomjazó, és innen iszik, és minden fölserken, innen szomjas és lelke eted, így lesz minden pogányoknak sokassága, akik hadakoznak Sion hegy ellen. Ámoljatok és bámoljatok, vakítsátok magatokat és megvakultok, részegek, de nem bortól szántorognak, de nem részegítő italtól. Mert rátok öntötte az Úr a mély álomnak lelkét, és bezárta szemeiteket, a prófétákat és fejeiteket, a nézőket befedezte. És lesz minden látás néktek, mint egy befecsételvetett írás beszédei, amelyet odaadnak egy írástudónak is mondják, olvasd, kérlek, és ő szól, nem tudom, mert befecsételtetek. És ha levelet annak adják, aki nem tud írást, mondván, olvasd el, kérlek, ő így szól, nem tudok írást. És szól az Úr, mivel a nép szájjal közelget hozzám, és csak ajkaival tisztel engem, szíve pedig távol van tőlem, úgy, hogy irántam való félelmük betanított emberi parancsolat lett. Ezért én is csodásan cselekszem ismét a néppel, nagyon csodálatosan és bölcseinek bölcsessége eldig, és értelmeseinek értelme eltűnik. Jaj azoknak, akik az Úrtól mélységesen elrejtik tanácsukat, és akik a sötétségben szoktak cselekedni, ezt mondván, ki lát minket és ki ismer minket. Mi egyidiek vagytok agya, azért az olyan, mint az agyag, hogy így toljon csinálmány csinálójának, nem csinált engem, és az alkotmány ezt mondja alkotójának értelmetlen. Nem de kevés idő múltán a libánon termőföldje jött, és a termőföld erdőnek tartatik, és meghallják a napon a siketek az igaz beszédeit, és homályból és sötétből a vakoknak szemei látni fognak. És nagy örömük lesz a szenvedőknek az Úrban, és a szegény emberek vigadnak Izrael szentjében. Mert a kegyetlen elveszett, és a csúfoló elpusztult, és kivágattak a hamisságnak minden őrei, kik az embert elítélik egy szóért, és törvetnek annak, aki őket a kapuban megfedni, és elejtsik családul az igazat. Ezért így szól az Úr Jákob házáról, ő, aki megváltotta Ábrahámot, nem szégyenül meg többé Jákob, és nem sárpad meg többé az ő arca. Ha látni fogják gyermekei kezei munkáját, közöttük megszentelik nevemet, megszentelik Jákob szentét és félik Izrael Istenét. És megismerik a téveiből lelket az értelmet, és akik zúgolódnak, tanulságot tanulnak. Imádságra készülve a 66. élet első versszakát énekeljük fennállva, amely így kezdődik, egyedül csak Jézus az üdvözítő. Figyelni, mert itt minden bölcsesség és tudomány kezdete a te félelmed és a rád figyelés. Örökkévaló Isten, áld meg bennünket, segíts nekünk úgy élni, hogy bölcsességhez jussunk, segíts úgy élni, hogy a veled való közösség az minél mélyebb lehessen, hogy sohasem érjen semmi váratlanul bennünket az életben, hanem mindig felkészülten és elkészülten várjuk a vele való találkozás lehetőségét. Urunk, hagyjuk most kezedbe azokat, akik szenvednek, hagyjuk így kezedbe Lotti testvér családját, abban a gyászban, amire körülveszi, te adj erőt, te adj szeretetet, te adj hűséget, te adj kitartást és hozzáfordulást, hiszen belőled ér a vigasztalás ereje. Urunk, hagyj könyörögjünk most őértük a gyászolókért, de hadd kérjük a betegekért, hadd kérjük így külön eszikéért, te legyős körül jóságoddal és szeretetettel, hadd kérjünk azokért, akik valamilyen testi problémával szenvednek, de hadd kérjünk azokért, akik lelkileg megfáradtak, adj nekik erőt, adj nekik támogatást. Te ígérted azt, hogy a te beszédeid, a te szavad, a te igéd nem tér hozzá visszőlesen, hanem megfogatelelni gyümölcsét kellő időben. Így, hadd jöjjünk hozzá, mert az őrek tanult imádság szavaival, mi atyán ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk helyet. Folytassuk Isten tiszteletünket a 69-es énekkel. 69-es ének így kezdődik. Egy forrás van, melyből fakad üdvözlő drága vér, de vér csodás nyugalmat ad. Így bú, baj véget ér, de forrás értem is búzok. Örömmel vallom ezt, Jézus a bűnél áldozott, ennyi is a kereszt. 69-es énekkel folytassuk Isten tiszteletünket. gyülekezet abból a szakaszból szeretnék felolvasni egy rövid versszakot, helyesebben kettőt, amelyet imádság előtt olvastam Izsaiás könyvének 29. részéből a 22. és 23. versszakot, amelyet ülve hallgassunk meg, így szól ez. Ezért az így szól az Úr Jákob házáról, ő, aki megváltotta Ábrahámot, nem szégyenül meg többé Jákob, és nem sápad meg többé az ő orcája. Ha látni fogja a gyermekei kezei munkáját közöttük, megszentelik nevemet, megszentelik Jákob szentjét, és félik Izrael istenét. Elég kevésszer fordul elő Ézsaiás könyvében, de nem csak Ézsaiás könyvében, hanem az egész Szentírásban az Ariel név, amely sokféle dolgot jelent, talán a két legjelentősebbet szeretném kiemelni. Az egyik oroszlánt jelent, és azt a győzőt jelenti, aki bevette Jeruzsálemet, aki nem más volt, mint Dávid király, aki kultuszi központtá tette Jeruzsálemet. A jebuzok laktak ebben a városban, és ő volt az, aki megtisztította Jeruzsálemet a pogányoktól, és tette kultusz helyé, tette egy olyan fővárossá, amelyben Isten temploma állt. Ugye tudjuk talán többen, hogy Júdáról, mint oroszlánról jövendől Jákob, arról győzedelmes oroszlánról, aki meg fogja győzni és le fogja győzni a bűnt, legyőzi a bennünk szunnyadó bűnt, és győzedelmeskedni fog, elvezetjén bennünket a megtisztulásig. A másik jelentése, amely inkább takarja azt a tartalmat, amiről itt Ézsaiás gondolkodik, az tüzet jelent, valamilyen égő tüzet, amiről szoktak asszociálni arról az oltárra, amelyen az áldozat elég, arra az oltárra, amelyről nem nehéz eljutni Isten templomáig, eljutni addig a szent helyig, ahol Isten jelen van. Az a korszak, amelyben megszólal Ézsaiás, éppen arról szól, hogy azt gondolták az Izraelben lakók, hogy ha Isten szent helye, tüzének a helye, itt van közöttünk, itt van Jeruzsálem, amelyben áll Isten templom, akkor nincs az az ellenség, aki legyőzné ezt a várost, ezt a népet, mert hisz Isten óvni fogja a saját templomát. Talán emlékeznek azok, akik a Bibliát szokták forgatni, hogy amikor Dávid erről a templomról beszélget Istennel, akkor a prófétán keresztül, akkor Isten azt mondja, hogy ő eddig nem lakott kézzel csinált templomba, hanem sátorban lakott, ezzel jelezvén azt, hogy mindig ott érzi jól magát Isten, ahol az ő népe, az őt félő nép, az őt szerető nép vonul, és Isten megy velük, mert Isten mindig ott érzi jól magát, ahol az őt szeretők jelen vannak, nem egy helyhez ragaszkodik, nem egy központi hely az, ahol csak az ő nevében össze lehet gyűlni, hanem mindenhol, ahol őt félik és szeretik, ott jól érzi magát Isten. És azt mondja Dávid fiának, bölcs Salamon királynak, hogy ha te be fogod tartatni az én tiszteletemet, ha te úgy fogod nevelni a rád bízottakat, hogy ők őszintén szeressenek engem, akkor ez lesz az a hely, amelyet megszentelek jelenlétemmel. Talán emlékszünk rá, hogy a felszenteléskor betölti Isten jelenlétének füstje ezt a templomot. Nem nehéz tehát azt gondolni, hogy az ott élő emberek így joggal abban reménykedhettek, hogy Isten nem fogja engedni, hogy ez a templom, ez a szent hely elpusztuljon. De nagyon érdekes dolgot mondat Isten Ézsaiással, azt mondja, hogy ő lesz az ellenség. Ő lesz az az ellenség, aki körbeveszi, aki megtámadja a Jeruzsálemben lakókat. Micsoda ijesztő dolog ez. Eddig arra gondoltunk, vagy abban gondolkodtunk Istennel kapcsolatban, hogy ő mindig a megtámadott oldalán áll, de arra nem gondoltunk talán, hogy ő lesz a támadó. Ő fog venni, mondja üzeni Ézsaiáson keresztül táborral, és bezárja a tornyokat, és erősségeket állít ellened. Nem nehéz innen eljutni odáig, hogy arról beszél a Szentírás, hogy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek, a Szentlélek Úristen temploma. Nem tudjátok-e, hogy abban a testben szeretne lakni az örökkévaló Isten, amiben jártok? Nem tudjátok-e, hogy az örökkévaló Isten veletek akar sátorozni? Vajon rend van ott? Vajon békesség van ott? Vajon olyan hely a ti életetek, az én életem, amelyben Isten jól érzi magát? És szól az Úr, mivel a nép szájjal közelget hozzám, és csak ajkaival tisztel engem, szíve pedig távol van tőlem, úgy, hogy irántam való félelmük betanított emberi parancsolattá vált. Úgy elsekélyesedhet az Istennel való kapcsolat. Olyan jól tudjuk, hogy mi az, amit tenni kell, mi az, amit cselekedni kell, mi az, amit bizonyos helyzetekben elő kell rángatni, hogyha baj van. Most a Biblia órákon Saul történetével is foglalkoztunk Sámuel próféta kapcsán, és az ő életében lehet azt látni, hogy ő mindent tud, amit tudnia kell egy hívő embernek, és úgy gondolja, hogy megy az Isten nélkül is, ő tud áldozatot bemutatni, tud embert vezetni, tud király lenni, mindent tud, csak ebből a mindenből mindig kifelejti Isten, kifelejti az örökkévalót, aki pedig ezeket a dolgokat, ezeket a tulajdonságokat adta neki, és felkente arra a feladatra, amelyben eljár. Ez a tragédiája Saulnak. Ez az, amiben ő elbukik. Ő mindent tud Isten nélkül. Több életet kellett végig kísérnem, még nem kellett végig kísérnem, nem helyes ez a kifejezés, hiszen azok, akikre gondoltam, vagy gondolok, nem haltak meg, akik valamilyen nyomorúságban vergődvén eljutottak odáig, hogy változtatni kell. Nem lehet ez így tovább. Valahogy ki kellene jönni azokból a kínzó gondolatokból és gyötrődésekből, amelyek körbevetik őket. És azok pillanatban mindig úgy döntöttek, hogy igen, most abba hagyjuk a rossz dolgokat és elindulunk. De amikor komolyá vált a dolog, és egy új kedvőszedett el, akkor mindig arra a konzekvenciára jutottak, hogy ez Isten nélkül kell megtenni. Vagyok olyan erős, ügyes, bátor, ezt én is meg tudom tenni, nem kell ehhez Isten, nem kell ehhez az örökkévaló, akit nem is látok, akivel nem is tudok kommunikálni, akit nem is tudok megfogni, akivel nem is tudok semmilyen formában kapcsolatot teremteni. az Isten félelme betanított emberi parancsolattá válik. Teljesen mindegy, hogy ez az Isten, az az örökkévaló Isten, aki a mennyben lakik, ezen a szinten, vagy pedig valamilyen más dolog, bölcsesség, fény, emberi kapcsolatok, amelyekhez ragaszkodik az ember, és ezek sorába akarja beállítani azt a kultuszt, amellyel Istent kellene szeretni és tisztelni. Ha csak ilyen szintű az Istennel való kapcsolat, annak nincs jó vége, mert a többi nem Istennel való kapcsolat, hanem beállt abba a sorba, amelybe pénz, emberi kapcsolatok, barátok, munkahely és egyebek állnak, amelyben bízik az ember. Ugyan sokszor szokták nekem mondani, hogy nem Istennek kell megköszönni azt, hogy munkahely van, hogy anyagiak vannak, hanem azt ő teremti meg. Ő olyan ügyes. Mert olyan nehéz elhinni, olyan nehéz végig gondolni azt, hogy van egy szerető mennyei atya, aki irányít, aki lehetőségeket ad, aki odafigyel a mi nyomorúságunkra, és ad olyan üzeneteket, megoldásokat, amelyek nélkül nem működne a mi életünk. Ariel városa hogyan áll a te esetedben? Milyen is az a város, amiben a te Istened temploma áll? Milyen templom is ez? Nem tudom, hogy szoktatok-e ezen gondolkodni, hogy az Istennel való kapcsolat, közösség az milyen szinten áll. Ariel, a tűz, az oltár, az oltáron megemlített áldozat jelképe, Jeruzsálem jelképe, a Szentváros jelképe. Milyen helyzetben van most a te esetedben? Vannak bizonyos dolgaid, bevett szokásaid, amelyekről azt gondolod, hogy ezeken keresztül jól mennek a dolgok. Jó helyen van Ariel, az Istennek a városa. Oda nem érhet a gonosz keze, az körbe van véve, erősséggel, oda nem tud betörni az ellenfél, az ellenség. Egy olyan képet rajzol elénk itt Ézsaiás, amely szinte hihetetlen és érthetetlen is. Nem tudnak az olvasók olvasni, a látnokok nem látnak. Hiába kérdezik tőlük, hogy mit akar üzenni Isten ebben és ebben a proféciában, ebben és ebben a helyzetben. Össze-vissza beszélnek, mert elhagyták Ariel hegyét, elhagyták azt a szent helyet, ahol Isten jól érzi magát, ahol Isten jót akar tenni az emberrel. És most jön egy értelmetlen fordulat ebben az egész részben. Egy olyan értelmetlen fordulat, amelyet ember észre nem is lehet igazából megemészteni, megérteni. Egyszer csak Isten elkezd másként gondolkodni. Egyszer csak elkezd más formában viszonyulni az emberhez, pedig eddig a haragnak a poharát töltötte ki. A haragnak a dolgait olvashatjuk, és úgy láthatjuk itt Ézsaiás könyvében Istent, mint aki jogos bosszút áll, mint aki az ellenség pártján áll, mint aki hadat üzen és hadat visel az ő választottjaival. Egyszer csak elkezd arról beszélni, hogy ő kegyelmet akar gyakorolni. Ő, aki megváltotta Ábrahámot. Nagyon érdekes ez a megváltás, hiszen azt gondolnánk, mintha a szónak abban az értelmében, ahogy itt le van írva, kiváltotta volna valahol, valamilyen rasságból.
pedig ez a megváltás azt jelenti, hogy Isten kihozta egy környezetből Ábrahámot, egy jól megszokott, begyakorolt környezetből, elindította, és Ábrahám maga sem tudta, hogy hova megy. De Ábrahámmal mindig vele tartott Áriel, az a megemésztő áldozati hely, az az oltár, amely oltáron drága vér ömlik, drága áldozatot mutatnak be. Az az erődített város mindig vele ment, és vele volt, mert hitt az Úrnak Ábrahám, és ez tulajdonítatott neki igazságul. Ő, aki kihívta Ábrahámot, így a helyes. Nem szégyenül meg többé Jákob, és nem sápad meg többé az ő arcája. Nem véletlenül használja itt Ézsaiás ezt a képet. A csaló Jákob, aki úgy akart előnyökhöz jutni, hogy becsapja a másikat. De egyszer csak rá kellett döbbennie Jákobnak, hogy van egy fent, örökkévaló, tiszta Isten, aki őt is meg akarja tisztítani, őt is meg akarja ugyanúgy váltani, mint ahogy Ábrahámot kihívta abból a közegből, környezetből, ahol volt. Jákobnak szentje lett, és ebben a felismerésben kapott egy új nevet, amelyben Izraellé vált, és lett így Izrael istene, és nem csak ő benne, nem csak személy szerint Ábrahámban és a megváltott Jákobban gondolkodik továbbá ez a fent és örökkévaló Isten, hanem az ő leszármazottaikban, azokban, akik hisznek abban az Istenben, akiben hitt Ábrahám és hitt Jákob, hogy más nevet kaphasson. Azaz, rólad és rólam szól, is szól ez a történet. Lehet, hogy nem érted most, mit mond az írás, lehet, hogy azt gondolod, hogy a te Áriel városod az olyan jó és szép városod, de nem fér, nincs szükség egy Istenre, pedig Isten nem elvenni akar valamit, hanem ahogyan Ábrahámot és Jákobot megváltotta, megtisztította. Ugyanígy ezt szeretné veled velem elvégezni, nem elvenni akar, hanem adni. Az ő jelenléte, az ő szent helyé válása, az, hogy együtt akar velem lenni, veled lenni, ez ajándék, pozitívum, amellyel kitölti azt a hiányt, amelyet esetleg érzel az életedben. Adja az örökkévaló Isten, váljon ilyenné a városod, a szent helyed, a szent templomod, amely te magad lehetsz, ahol hagyd érezze jól magát az örökkévaló Isten, hagyd örvendjen, és engedj neki, hogy meg tudjon tisztítani, meg tudja váltani a te életedet. Ő, aki megváltotta Ábrahámot, nem szégyenül meg többé. Nem szégyenül meg többé Jákob, és nem sápad meg többé az ő arca. Milyen jó volna ezt az állapotot elérni? Nem kellene többé szégyenkezni, nem kellene többé elbújni, nem kellene többé lelkiismeret kódolással élni, mert látni fogják a környezetünkben, hogy Isten kezének munkája, munkálkodik, megszentelik Isten nevét a környezetünkben, megszentelik Jákob szentjét, azaz a csalóból, az átverőből, a sumákból, Izrael válhat, akinek nevét Isten tette szenté. Adja az örökkévaló Isten, így tudjunk élni, így tudjuk betölteni azt a hivatást, amelyet ránk az örökkévaló Isten akar bízni. Amen. énekeljük el a 144-es ének első versszakát.
van.
Jó, igen. De jó. De jó.
szín, hát itt van minden, hogy felfogtam ilyen.
Felhívok. Ödi, innek a felé.
Tudom.
Egy jó. Szerintem Izárba indulok otthonról. Búzik.
Viszont besenyei kérdez a színházra, hogy van szemben.
Ez a egyházra, ugye?
Nem.
Város,
mi egyházra?
Igen.
Ez meg? Magyarország itt el van művődni.
Testvér.
Egy illatra tudod, nem?
Igen, érehez belítod. Jó, jó.
Én mondtam, hogy nagyon is jó, hogy lehet, Thank you. Mm-hmm.